volna igazi hatalma, mert Orbán Viktor már 2017-től köztársasági elnök azzal a hatalommal, ami jelenleg a miniszterelnöké, vagyis a választásoknak is megszűnne az értelme, mert egy jelentéktelen hatalom nélküli kormány győzhetne, vagy kerülhetne hatalomra 18-ban, ez az értelme.
Igen, ön viszont akkor nagyon optimista, mert azt hiszi, hogy 18-ban az ellenzéknek lesz esélye, hogyha így halad, akkor...
Hát ha így halad, akkor nem, de Orbán szerintem biztosra akar menni. Mennyivel jobb az, hogyha 17-ben 7 évre megválasztatja magát köztársasági elnöknek, teljhatalommal, az onnantól kezdve 18-ban, 22-ben nyerhet akárki, nem?
Igen, hát lehet, hogy önnek van igazad, de szerintem édes mindegy, hogy hívjuk miniszterelnöknek, vagy köztársasági elnöknek, vagy a haza atyának.
Ez a legjobb, ez tetszik nekem legjobb.
Hogy ez fogja önmagának vindikálni ezt a jelzőt. Ja, és még egy, hogy eszembe jutott még az, mi beszélgetünk az előző hozzászólt, hogy az Iványi Fényeféle evangéliumi testvérközösséget miért nem vették egyházba bele? Selmeci Gabriella szavait idézem. Hát csak.
Köszönöm szépen, hogy hívott. Viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Ezzel a mai műsor véget ért, 6 óra után a Szabadsávban Rangos Katalin vendége, Tárnoki Ádám és Tárnoki Dávid, egy ikerpár, kutató-orvos pár, aki az ikrekkel foglalkozik, úgyhogy erről hallgatnak beszélgetést. A megbeszéljük készítésében pedig ma közreműködött MD Nes Tamás, Erdei Tünde és Józsa Péter. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap.
Klubrádió, a szabad szó. Tények, vélemények. Bölcsek kavicsai.
Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mihelyst bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális. Douglas Adams.
A lényeg. A Klubrádió krónikája este.
6 óra van. Brüsszelnek nem tetszik a mobil fizetés államosítása. Szimbolikus helyeken indít polgármester jelölteket az Együtt PM, nyilatkozta a Klubrádiónak Szigetvári Viktor. Az Erasmus program keretein belül a következő tanévben már Kínába is eljuthatnak a főiskolások és egyetemisták. Holnap már csapadékosabb időjárás lesz, hétvégén pedig őszies időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, László B. Katalin vagyok. Felszólította Magyarországot az Európai Bizottság, hogy tartsa be a mobil fizetésre vonatkozó uniós jogszabályokat, konkrétan, hogy tartsa be a letelepedés szabadságára és a szolgáltatások szabad mozgására vonatkozó szabályokat. A magyar törvény értelmében ugyanis a nemzeti mobilfizetési rendszer működtetésének kizárólagos joga az állami mobilfizetési ZRT hatáskörébe tartozik. Ez a kizárólagos jog a bizottság szerint szükségtelenül és jelentősen korlátozza a piaci versenyt. A brüsszeli végrehajtó testület ezen túlmenően 17 másik tagállammal együtt Magyarországot is sürgette, hogy tegyen lépéseket a közös légtérgazdálkodás megvalósítására. Szőlősi Gábor, a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet munkatársát jelöli az érpataki polgármesteri címre az Együtt PM. Szőlősi Gábor 2012. júliusától szinte napra pontosan 2 évig volt a TASZ munkatársa. Már azelőtt küzdött az önkormányzati jogalkotásban és gyakorlatban megjelenő előítéletesség és diszkrimináció ellen, hogy a szervezet érpataki központjának vezetője lett volna. Házát kétszer is kövekkel dobálták meg ismeretlen tettesek, tavaly tavasszal késsel támadták meg. Szigetvári Viktor, az Együtt PM társelnöke a Megbeszéljük című műsorukban elmondta, szimbolikus helyeken indítanak polgármester jelölteket.
Előremutató egyeztetésekben vagyunk, szocialista párti politikusokkal, DK-sokkal, sok magyarországi középváros, nagyváros vagy budapesti kerület polgármester jelöltjét érintően, hiszen bár sok szomorúságra is okot adott a tavaszi választási eredmény, de jó pár városban van lehetőség a fideszes polgármesterek leváltására. A kis településeken, községekben, falvakban tudjuk jól, hogy nem annyira átpolitizált a magyar közé. Ugyanakkor néhány szimbolikus helyen ma mutattuk be érpataki polgármester jelöltünket, aki valóban korábban a Társaság a Szabadságjogokért keretében volt jogvédő. Jó pár peres ügye van a tolerálhatatlan nézeteket képviselő érpataki polgármesterrel, és ugyan felcsúton végül nem is, de alcsú dobozon, ahol az ő földterülete van, közel a Fidesz vezetőjének birodalmához és a hozzá kötődő Holdudvar birodalmának központjához. Ott is indítjuk Váradi Andrást, akinek megaláztak, földjét elvették.
A demokratikus koalíció a kormánnyal szembeni első figyelmeztetésnek szánja szombati, az ellenállás napja néven meghirdetett megmozdulását, amelyhez hasonlót többet is tervez a közeljövőben. Erről Gréci Zsolt, az ellenzéki párt szóvivője beszélt. Azt mondta, a szabadság, a szolidaritás és a demokrácia mellett kívánnak kiállni hétvégi rendezvényükön, és felhívta a figyelmet a növekvő társadalmi kirekesztettségre és szegénységre, valamint a fiatalok kilátástalan helyzetére. Gréci Zsolt szerint sajtóhírekből arra lehet következtetni, hogy a Fideszen belül elkezdődött egymás levadászása, ami, idézem, minden diktatórikus hatalom végét jelenti. Felmentést kért a fenyőgyilkosság elsőrendű vádlottjának ügyvédje a fővárosi törvényszéken bizonyítottság hiányában. Az ügyvéd azzal érvelt, a szemtanúk személy leírása egyáltalán nem illik védencére, egybehangzóan nála fiatalabb és magasabb férfiról beszéltek a rendőröknek, és amikor a tárgyalóteremben találkoztak a vádlottal, egyértelműen kizárták, hogy ő lenne az elkövető. A védő megjegyezte, idézem, olyan, mintha a nyomozás eredményessége érdekében megpróbálták volna orientálni a tanukat. A vád szerint Fenyő János média vállalkozót, a Vico vállalatcsoport vezetőjét 1998-ban a szlovák állampolgárságú József Rohács lőtte le géppisztollyal Budapesten. Az ügyészség szerint a vádlottak feltehetően megbízásra követték el a gyilkosságot, ám a felbújtót az eljárás során nem sikerült azonosítani. Brüsszelben ma közzétették az Európai Unió egyik legsikeresebb és legnépszerűbb kezdeményezésének, az Erasmus programnak beszámolóját. A statisztikai adatokból brüsszeli tudósítónk Nemes Gábor mazsolázik.
Tovább bővült a 2012-13-as tanévben az Európai Uniós diákok kedvenc csereprogramja, az Erasmus. Majdnem 270 ezer diák, köztük 4387 magyar vette igénybe és töltött általában fél évet valamelyik másik tagország egyetemein. Illetve egyre többen választják a program keretében a külföldi vállalati gyakorlatot is. A legtöbben Spanyolországba, Németországba és Franciaországba igyekeznek. Valószínűleg ott remélik a legjobb szakmai eredményeket, vagy ott érzik magukat a legjobban. Az ösztöndi ebben a tanévben havi 272 euró, nagyjából 80 ezer forint volt, de néhány ország felsőoktatása még hozzá is tesz ehhez valamennyit. A most indult új, immár Erasmus Plus elnevezésű program keretében a következő 7 éves időszakban 4 millióan részesülhetnek ösztöndíjban, és ami különösen figyelemre méltó, immár nem csak az uniós tagországok egyetemeit, főiskoláit lehet választani, hanem más régiók, sőt más kontinensek is belekerülhetnek a diákcsereprogramba. Így akár Kínába is lehet majd menni. És a jövőben külön figyelmet szentelnek a hátrányos helyzetű diákokra, illetve a hátrányos helyzetű régiókra is. Mindez nem jótékonykodás, hanem a lehető leghatékonyabb befektetés. Aki részt vesz az Erasmus programban, sokkal könnyebben helyezkedik el később a munkaerőpiacon. Arról nem is szólva, hogy ő aztán tényleg európai polgárnak érzi magát.
Vérzéses láz terjed Horvátországban. A betegséget rágcsálók, főleg mezei egerek terjesztik. Az emberre is átterjedő vesekárosodást okozó fertőző betegség egérürülék érintésével, porral és más permet belélegzésével is terjedhet. Az elmúlt 3 hónapban Zágrábból és környékéről 43 beteget szállítottak kórházba vírusos vérzéses láz tüneteivel, írta a Utahni List internetes oldalán. Végül az időjárásról. Holnap már borongós lesz az ég, és helyenként nagyobb esővel is számolni kell. 21-25 fok között alakul a hőmérséklet. Szombaton is igazi őszies hangulatú időjárás lesz, sok esővel. Friss hírek legközelebb 6:30 itt a Klubrádióban.
A lényeget hallották.
Humán meteorológiai tájékoztató. Kapcsoljuk a meteóklinikát.
Köszöntöm a hallgatókat. Nyugaton ma este és még holnap sem javul, keleten pedig tovább romlik a humán meteorológiai helyzet, annak ellenére, hogy továbbra sem érkezik markáns légköri front a térségünkbe. Holnap ráadásul már országszerte a változékonyság veszi igénybe a szervezetünket, így nem tűnik a már korábban tapasztalt vérnyomás ingadozás és az alvás zavarok sem. Este ajánlott kiszellőztetni a hálószobát, így kisebb az esélye az álmatlanságnak, pihentetőbb lehet az alvás. A legyengült szervezet nehezebben viseli a megterhelő napokat, a vitamindús változatos étrend mellett érdemes rendszeres sportolással is erősíteni az immunrendszert. Részletes humán meteorológiai előrejelzést és tanácsokat honlapunkon olvashatnak. Ivádi Anett, Meteoklinika.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Önnek egy fontos üzenete érkezett.
A Klubrádió elvesztette reklámbevétele 90%-át. Még vagyunk, még szólunk. Most önhöz, kedves hallgató. Támogassa a Klubrádiót. Legyen a Hadd Szóljon Egyesület tagja.
Hadd Szóljon.
Szabadság. Elveszünk a részletekben. Rangos Katalin műsora.
Két genetikailag azonos vendégem, Tárnoki Ádám és Tárnoki Dávid, nem csak hogy azonos foglalkozást választottak, tehát mindketten orvosok, hanem ráadásul ikerkutatással foglalkoznak, és ikerregisztert készítettek Magyarországon. Nagyon megtetszett nekem az az információ, hogy Darwin unokatestvére, bizonyos Francis Galton jött rá, hogy a genetikai adottságok mellett a környezeti tényezők is befolyásolják a személyiség fejlődést. Szóval ma a tudományos kutatási eredményekről lesz szó, a misztikus közhelyeket is felvillantom persze, végül de nem utolsó sorban igyekszem kideríteni, milyen dolog kettős szereposztásban élni az életet.
Szabadsáv. Közérdekű magánügyek. Rangos Katalin műsora.
Jó estét kívánok, itt ül hát mellettem Tárnoki Ádám és Tárnoki Dávid, és mind a ketten orvosok, ahogy az imént hallották, és ebben a pillanatban ez nem látszik rajtuk, mert talpik pólóban vannak kora reggel. Viszont azért, hogy megkülönböztethessem őket, az egyiken olyan színű sárga a csík, egyikőjükön, másikőjükön pedig fehér a csík. És akkor innen tudom, hogy a sárga csíkos, ő Dávid, és a fehér csíkos, ő pedig Ádám, csak közben eszembe jutott, hogy nem is fogják látni őket, mert hogy egy normális esetben a webkamerán szépen lehetne követni ezt a beszélgetést, kivéve ma, mert önök dolgoznak délután, mert hogy rendelnek. És milyen szakterületen dolgoznak?
Radiológusok vagyunk, és ultrahangokat, illetve röntgen csinálunk így délutánonként.
És maga?
Így van, én is szintén. De főfoglalkozásban a szemvezetem radiológiai és onkoterápiás klinikáján dolgozunk, mint egyetemi tanársegén, és mellette dolgozunk még így magánpraxisban is.
Hogy megéljenek.
Így van, igen.
Eszükbe se jutott, hogy elmenjenek külföldre dolgozni?
Többször voltunk bár külföldön, főleg ilyen ösztöndíjas cseregyakorlatokon már elég sok ösztöndíjnak köszönhetően, és mondjuk októbertől fél évre Németországba megyünk majd dolgozni, illetve kutatni is. Ez a két klinika, a Saarbrückeni klinika, illetve itt a radiológiai klinikának a csereegyezményének köszönhetően.
Azért nem lehet könnyű azoknak, akik önöket akarják alkalmazni, mert ketten vannak mindjárt. Olyan nincsen, hogy egyikőjük elmegy egy ösztöndíjra, vagy elmegy dolgozni külföldre, a másikőjük meg szépen itthon az alatt viszi az ipar.
Volt már ilyen, igen, mivel az Európai Radiológus Társaságnak volt egy ösztöndíja, amit mindketten természetesen megpályáztunk, és 3 hónapra el lehet menni így radiológia gyakorlatot csinálni. És hát először, amikor 2011-ben pályáztunk, az volt egyetlen egy kikötés, amit később vettünk észre, hogy egyszerre csak egy intézményben csak egy ember pályázhat, és egy embert fogadhatnak el, így az Ádámra jutott először a választás.
Mert ő az első szülött, ugye? Hány perc előnye van?
3 perc.
3 perc? És ezt a handicapet ki lehetett valahogy bekelni?
Igen, és akkor én dolgoztam az alatt itt, vagy Orszán, meg Barcelonában volt, és egy éve meg később, meg akkor megfordítottuk, és akkor én meg Oxfordban voltam, az Ádám meg itthon volt, és akkor ő végezte el így helyettem is a munkákat itthon.
És egyébként a papírjaik nagyjából hasonlóak, nem? Tehát mondjuk a diplomájuk egyforma?
Nagy részt igen, egyforma, bár általában mindig ugyanazokon a napokon mentünk az egyetemi vizsgák alkalmával vizsgázni, csak általában különböző vizsgázhatókhoz kerültünk, és hiába tanultuk ugyanazt, nem kaptunk mindig ugyanazt a jegyet.
Ezt vajon minek tudható be?
Hát a vizsgáztatónak a hangulatától is nagyon sokat függött.
Meg az objektivitás. Tehát ez nem, látból is látszik, hogy nem mindig objektív az, hogyha valaki ugyanannyit tanul, főleg egy ikerpár esetén, és hogy kihez kell vizsgázni, és hogy milyen jegyet kap.
És egyébként nem volt olyan, hogy küzdöttek egymás ellen? Tehát, hogy rivalizáltak volna, vagy valami döntően mást akart volna egyikőjük, mint a másikójuk?
Nem nagyon volt ilyen, általában az a szerencség, hogy mindig össze tudunk fogni, és egyszerre össze tudod dolgozni. Mondjuk volt, amikor 3 vagy 4 nap jutott csak egy vizsgára a fölkészüléshez, és akkor annyira kellett sietni a tananyaggal, hogy megosztottuk a könyvet, és mondjuk az Ádám az egyik oldalát olvasta, én a másikat, és akkor így összefoglaltuk a végén, és így dupla sebességgel el tudtunk olvasni egy könyvet.
Hogyha manuális szakmát választottak volna, mondjuk sebészek lennének mind a ketten, akkor milyen hasznos lenne, hogy 4 kéz turkál ugyanabban a... Na jó, mindegy. Egyébként természetesen úgy képzeltem, hogy előbb normális dolgokról beszélgetünk, tehát hogy a kutatásukra vagyok kíváncsi, hogy miért pont az IKER kutatással kezdtek el foglalkozni, ami engem nagyon szórakoztat, tehát ez egyáltalán a felvetés az nem korholólagos, hanem csak, hogy itt egy IKER pár miért pont azzal foglalkozik, hogy hát a többiekkel mi van?
2006 körül kerestük fel, még tudományos diákkori munkát, amikor orvostallgatók voltunk, kerestünk tudományos diákköri munkát, és akkor gondoltuk, hogy miért ne adjunk elő később ilyen ikrekkel kapcsolatosan. Aztán egy fölkerestük Dr. Bétek Júliát, aki Zeiser Edrivel dolgozott együtt, így még a 70-es, 80-as években Magyarországon iker kutatásokat végeztek. És egy pár hónappal később, miután mi felkerestük Bétek Júliát, Dr. Litvai Levente a Közép-Európa Egyetemen dolgozik, ő statisztikus, és teljesen abszolút függetlenül kerestük meg egymást, mert pedig az Egyesült Államokban tanult iker statisztikát, és egy ausztrál professzortól hallotta, hogy Magyarországon volt egy iker konferencián hallott egy magyar posztelt, és majd Júliának hívták, és valahogy így az interneten keresztül is megkereste Bétek Júliát, és egy pár hónapon belül, tehát már 3-an csatlakoztunk ő hozzá, és akkor így jött az, hogy foglalkozunk iker kutatásokkal, és több vizsgálatot is elvégeztünk, és ezen a keretein belül meg is alapítottuk újra a magyar iker regisztert.
Most a Rejk Dávidot hallották, és most Ádám fog beszélni, hogy nevezetesen kíváncsiak voltak személyesen, és nem csak szakmai szempontból arra, hogy milyen sorsot hordoznak az ikrek, vagy hogy milyen betegségek néznek ki, hogy lehet kivédeni azt egyik nőjük, másik nőjük. Tehát volt ilyen motivum?
Így van, tehát számos, így van, tehát ez a közös érdeklődés is iniciált minket, hogy foglalkozzunk ezzel a témával. Másrészt pedig láttuk, hogy ebben a, nem csak Magyarországon, hanem ebben az egész kelet-közép európai régióban ez egy nagy hiány terület, hogy nem foglalkozik senki ikervizsgálatokkal.
Mert Egyesült Államokban foglalkoznak vele?
Ott vannak több ország van így, valahol vannak ikerregiszterek, ahol elég nagyon régóta vannak, mert több mint egy évszázados történelme van az ikerregiszterek, ilyennek a skandináv országok, de ugyanígy nagy hagyománya van az ikerkutatásnak Olaszországban, Ausztráliában, így az Egyesült Államokban is, és sajnos itt kelet-közép-európai régióban csak Magyarországon foglalkozunk lényegében ikerkutatással. Nagy a többi országban, Lengyelországban, illetve Horvátországban csupán egy szorványos vizsgálat volt, de ilyen nagy regiszter nincsen. És talán ezért ez is az indítat olyan volt annak, hogy a Nemzetközi IKER Kutatói Szövetség úgy döntött, hogy 2 évente megrendezésre kerülő világ IKER kongresszus, Nemzetközi IKER Kutatói Kongresszust Magyarországon rendezi meg idén, amelynek így akkor mi 4-en vagyunk, Litvai Leventével és Véteki Júliával együtt a helyi szervezői, így a világ több mint 1500 IKER kutatással és egy IKER teresékkel foglalkozó szakemberei így mind Budapesten fognak szerencsére összegyűlni.
Hát nagyon nagy szó, nem tudtam, hogy valami aktuális dologról is be tudnak számolni, mert azt hiszem, ez csak egy nyári beszélgetés 2 szereposztásban, de azt, hogy mikor lesz ez a kongresszus, meg hogy mivel milyen fő poszterei lesznek, vagy nem tudom én, fő témái lesznek, azt már lehet tudni.
Igen, de november 16 és 19 között kerül megrendezésre, és így több téma is van általában, ezek az új epigenetikai vizsgálatok, tehát az, hogy melyik környezeti faktorok tudják módosítani a génszakaszokat, ez lesz egy fő terület, de ugyanígy szó esik majd az iker terhességekről is, illetve az úgynevezett antropometriai iker vizsgálatokról. A test méretekkel, a test összetétellel kapcsolatos nagy vizsgálat indult egy finn iker regiszter munkatársainak a vezetésével, mivel több iker regisztert, így például a mi magyar iker regiszterünk adatait is bevonták, és azt vizsgálják, hogy a test összetétele, illetve a test méreteknek a genetikai meghatározása sugárzottsága mennyire változatos a különböző országokban, és ennek az örökletességét is vizsgálják.
És nem csak orvostudományon lesz szó a konferencia, mert ez úgy az a TWINSA neve a konferencián, tehát bármi, ami ikrekkel kapcsolatos, minden szóba fog kerülni, tehát itt filmvetítések is lesznek, ami csak ikrekkel kapcsolatos. Lesz fotókiállítás is, ennek az aktualitása az, hogy például Magyarország leghíresebb ikerfotós a Benkő Imre is ki fog majd állítani itt a konferenciát. Tehát nagyon nagy...
Fotós, az egy külön foglalkozás.
Igen, hát akinek... hobbiként, tehát professzionális fotográfus, és ezen belül ő annak Magyarországon, aki már nagyon régóta ikreket fotóz, különböző ikertálkozom, még a Cejzelmét neki korszakban is az akkori ikervizsgálatok kapcsán megörökítette az ikreket és az akkori ikertálkozókat, és még szerencsére ez most is tart. Így azért kértük meg, hogy ennek a szellemnek újra bemutatására, hogy bemutassa azt, hogy ez hogyan történtek, állítson ki a kongresszusnak a helyszínén, és mutassa be ezt a nemzetközi érdeklődőknek.
Ez a konferencia...
Nem, most nem beszélünk arról, hogy ez a konferencia micsoda, most egy pici szünetet tartunk, és mindjárt jövünk vissza a tárnoki ikrekkel, a tárnoki doktorokkal.
Kék ördögök. Nemes Nagy Péter blues sorozata.
Minden szombaton 8 órától. Reklám.
Az MTVA és a Metropol bemutatja VB Terasz a West End tetőkertjén.
Június 12-e és július 13-a között
éld át a foci VB fantasztikus hangulatát a West Endben. 6x4-es óriás kivetítő, amerikai ízei, burgerek, saláták a TGI Fridays-től, sörkert, szambatáncosok, brazil dobosok.
Több mint 1000 ülőhely, ingyenes programok. Tapasztald meg a gólok örömét a barátaiddal, családoddal, igazi stadion hangulatban. Munka után vagy buli előtt.
Szurkoljunk együtt a West End tetőkertjén minden nap.
Hosszabb időre elutazik, esetleg céges autót kapott. Miért hagyná állni autóját, ha az pénzforrás is lehet? Adja bérben állunk. www.yesauto.hu vagy 0620 555 1155.
Reklám hangzott el.
Társadalmi célú hirdetés következik.
Segítsenek Magyarország demokratikus erőinek, hogy rendbe tehessük hazánkat. Álljunk ki a köztársaságért, a szegényekért, az idősekért, a vállalkozásokért, a fiatalok életesélyéért, a családokért, a szabadságért, minden magyarért. Július 12-én, szombaton 3:30-kor az ellenállás napját tartjuk meg Budapesten, a Batthyány örökmécsesnél. Mutassuk meg, hogy készek vagyunk küzdeni hazánkért. Mindenkit szeretettel várunk.
A hirdetés a Demokratikus Koalíció megbízásából készült.
Társadalmi célú hirdetés hangzott el.
Szabadsáv. Közérdekű magánügyek. Rangos Katalin műsora.
Folytatjuk a beszélgetést dr. Tárnoki Ádámmal és dr. Tárnoki Dáviddal, ikerkutató ikrekkel, orvosokkal, és ott hagytuk abba az imént, hogy van egy fotográfus, aki szenvedélyesen ikreket fotóz, és ezt már tette az ikerkutatás korai magyarországi fázisában, amikor még Cejzer Endre és munkatársnője kezdték el ezt tudományosan feldolgozni, és közben az jutott eszem, hogy vajon van-e valami speciális oka annak, hogy egy fotográfus vadászik az ikrekre.
Pont ezzel kapcsolatosan egy történetet szeretnék elmesélni. Ez a konferencia ugye 2 évente kerül megrendezése, így 2012-ben Firenze adott otthont neki, és pont egy ugyanilyen fotográfus állított ki, egy chicagói sebész, aki csak úgy hobbiba elkezdett ikreket fotózni már több mint 10 éve. És nagyon szép kiállítása volt, ilyen nagyon érdekes módon mutatja be így az ikreket, tehát így összeadva egymás mögé állítja, vagy kivonva különböző ilyen módszereket használni.
Ezt magyarázza meg, legyen szíves, az mi?
Úgyhogy egymásra van fotózva, teljesen ugyanaz, tehát az ikerpárnak mindkét tagja, és akkor a szélek, ugye abban van különbség általában, tehát így a fülek, a végtagok van kapcsolatosan,
tényleg,
és így kivonva mutatja be, így összeadva.
Ez jött ki az néhány fényképészeti esetek kapcsán, hogy amikor az ikerpár két tagják a fényképét egymásra vetítette és kivonta, akkor a különbségek a szél részeken látszottak legjobban.
És az volt a poén az egészben, hogy az utolsó kép az volt, hogy vajon miért fotóz ő ikreket, és az utolsó fénykép pedig olyan volt, hogy egy oldalprofilból ő volt lefotózva jobb oldalon, bal oldalon meg a kép üres volt. És ez azt szimbolizálta, hogy megkérdezte az édesanyját, hogy vajon miért is van neki ilyen a szenvedélye, hogy ikreket fotózom, pedig ő teljesen egyedülálló sebész Chicagóban. És az édesanyja elárulta, hogy valóban neki is volt egy ikertestvér, csak sajnos ez felszívódott. Van ilyen, hogy eltűnő ikerszindróma, ami 10-15%-kal van a terhességekben előfordul, és sajnos ez ő is részesett, és így tulajdonképpen hiányolja egy az ikertestvért, és tulajdonképpen ez volt a hátterében, hogy ikreket fotóz. Hát Benkő Imre esetében nem tudom, hogy van-e esetleg ilyen háttér neki, de majd meg lehet őt is kérdezni a konferencián.
Maguk egyébként ezekben a történetekben hisznek, vagy találtak rá tudományos magyarázatot, mert én sem most hallom életemben először, hogy sok ikerterhességből az ikerpár egyik tagja az feldolgozódik a szervezet megsemmisítése, mindenféle ilyen furcsa meséket is hallottam arról, hogy valakinek a testében, mármint a megszületett életben maradt iker testvérben vannak kis egységek, amiket aztán később kiszednek sebészi úton. Ennyit egy átlagember tud róla, de ez ilyen nagyon gyakori, és a lelki része az elképzelhető, sőt, minden elképzelhető, visszaigazolható valamivel.
Igen, igen, tehát ez pont a jelenlegi ultrahang technika tette lehetővé, hogy már korábban elkezdik a terhes édesanyáknak az ultrahangos szűrővizsgálatát, és ilyenkor derül fény arra, hogy van egy plusz embrió is, amely későbbiek során elsor van, és kutatások azt bizonyították és támasztották alá, hogy minden 8.-9. terhességnél előfordulhat ez.
Tehát nagyon gyakori ezek szerint.
Így van.
Ebben van, persze, hát az, hogy gyakran van, és elsorvad, és egyébként a másik magzat hibátlanul kifejlődik, megszületik, azt addig értem.
Igen,
a
igen.
A kérdés arra vonatkozik, hogy a hiánya a megszületett magzatban, hogy megmarad, erre van valami?
Igen, voltak kimutatások és vizsgálatok, és azt mutatták ki, hogy számos dolgot meg lehet figyelni, így az egyedüliként megszületett iker, például mondjuk, hogy általában balkezesek, többször depressziósok, tehát így hiányolják.
Annyi balkezes van, mint égen a csillag. Hát az igen. Mind egy ilyen ikerkél.
Igen, sajnos így. Hát
nem biztos, hogy mind amiatt, de ezt kimutatták, hogy ezekben a személyekben ez gyakrabban fordul elő.
Na de egy pillanat. És akkor de lehet, hogy az elhalt lett volna a balkezes, nem?
Hát ez attól függ mindig, hogy tehát ez sok minden tényezőtől függ a kezesség, az, hogy ezt statisztikailag is kimutatta.
Ez nem ilyen agyfélteke dominanciának az egyik megnyilvánulási formája, a kezesség?
Az is befolyásolja, az is. De hogy pont, hogy melyik féltekei embrió volt az, amelyik éppen elpusztult, és az egyáltalán addigra ezt már ki tudott-e teljesülni, ezt nem tudom megmondani, ehhez mi nem értünk így, ezt mi csak az eddigi tudományos eredményekből tudjuk, hogy ezt találták így statisztikailag gyakrabban előforduló tényezőnek.
Dávid mindjárt bekapcsolódik, nem kapcsolódik be, mert akkor kap külön kérdést, ami arra vonatkozik, hogy maguk radiológusok, hát akkor nyilván terhességeket is figyelemmel tudnak kísérni, nem ultrahangot, meg ilyesmit, az ilyen határterület, vagy
hát
másik terület?
A szülészek végzik általában, tehát mi azt így kimaradunk abból sajnos.
Igen, úgy, és nem akarnak erre fókuszálni, nem érdekli magukat? Mert azért az érdekes lehet, hogy tényleg mit csinálnak az ikrek a hasban.
Igen, hát sajnos mi ezeket nem végezünk, mert ez egy külön ilyen foglalkozás kell, tehát a szülésztőgyászati társaságnak van egy ilyen külön ultrahang szekciója, ami csak ezzel foglalkozik, ilyen terhességi ultrahangok, elvileg mi is megcsináltánk, de erről még nem jutott időnk.
És nem is érdekli magukat, mert hát ott, az ikerlétnek egy nagyon érdekes és feltáratlan szakasz, de lehet, hogy csak a laikusok számára az, hogy mit művelnek oda bent az ikrek.
Hát biztos érdekes lehet. Most annyira el vagyunk foglalva egyéb projektekkel, hogy most ez így az időmből nem férne bele, bár nem zárjuk ki, hogy esetleg a jövőben erre is sor kerül.
És mi az, amit egyébként az ikerkutatással orvosi szempontból föl lehet mutatni? Tehát, hogy mire van ez a kutatás egyáltalán?
Hát a mostani évtizedekben így reneszánszát ér így az ikervizsgálatok, mert régebben felvetették azt, hogy ez nem annyira pontos, mert nem annyira meghatározó, hogy mennyibe a genetika és mennyi a környezeti tényezőknek a szerepe, mert vannak ezek az új ilyen molekuláris genetikai vizsgálatok, amik sokkal pontosabban föl tudják tárni. De viszont rájöttek arra a kutatók, hogy ezek annyira annyira, tehát egy körülbelül egy élő labor a ikervizsgálat is, sokkal több dolgot meg lehet határozni.
Élő labornak tekinthetik saját magukat, az milyen jó.
És ennek a szempontjából nagyon felpesdültek így az ikervizsgálatok, így minden, ahogy az Ádám is említette az előző elmített országokban, és most így a klasszikus ikervizsgálatokról beszélnék, ami azt jelenti, hogy egy és két petélyikreket vonunk be a kutatásokba, mivel az egy petélyikreknek 100%-ban azonos a genetikai állományuk közel, míg a két petélyikreknek 50%-ban azonos, ezért, hogyha megcsinálunk ugyanazon vizsgálatokat, mint leegyszerűsítem, mondjuk megmérjük a vérnyomását, mondjuk egy petélyikert,